FM 92. A nap kérdése.
2022. február 24-én indult meg az orosz invázió Ukrajna ellen. Az elmúlt lassan 4,5 év alatt az Európai Unióban most először látszik tényleges politikai akarat arra, hogy Ukrajna anyagi és fegyveres támogatásának biztosítása mellett Brüsszel önálló szereplőként üljön tárgyalóasztalhoz a rendezési folyamatban is. Ugyanis Brüsszel attól tart, hogy Washington és Moszkva Európa feje fölött köthet megállapodást Ukrajnáról. Arra a kérdésre, hogy ki lehet az az európai külön megbízott, aki közvetlen tárgyalási csatornát tarthatna fenn Vlagyimir Putyinnal, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. A legfontosabb kérdés ebben a témában, amitől most Brüsszel aggódik, azt szinte a háború kitörése óta halljuk ezt a folyamatot, vagy hallottuk ezt a folyamatot Orbán Viktor, hát most leköszönő magyar kormányfőtől. Miért kellett az Európai Uniónak 4 évet várni arra, hogy eljusson ugyanerre a felismerésre?
Itt azért én több időszakra osztanám ezt. Itt alapvetően a háborúnak a folyása, a háborús események befolyásolták ezt. A háborúnak a legelején azért volt egy időszak, amikor még nem a mostani háborús helyzet alakult ki. Rögtön a leges legelején világossá vált, hogy az oroszok nem tudják elérni az eredetileg kitűzött stratégiai céljukat, tehát az, hogy úgy lerohanják Ukrajnát, hogy nagyon rövid idő alatt egy hatalmi váltást tudjanak létrehozni, be tudják ültetni a saját bábkormányukat, és onnantól kezdve egy, ha úgy tetszik, vazallus Ukrajnával legyen dolguk. Ez ugye nagyon hamar kiderült, hogy ez nem ment. Megszálltak bizonyos területeket, eleinte offenzívában voltak az oroszok, és aztán tulajdonképpen tavasszal és nyáron az ukránok vissza tudtak foglalni viszonylag nagy területeket. És ekkor még én megértem, hogy élt az a remény, hogy ezt a lendületet, ezt ki lehet használni, és esetleg a maradék területekről is ki lehet szorítani az oroszokat. Tehát ebben az időszakban én megértem, hogy nem akartak tárgyalni az oroszokkal. De aztán eljött 2023-nak a tavasza, nyara, amikor egy ugye, hosszan beharangozott nagy ukrán ellen offenzíva volt a napirenden, amiből aztán nem lett semmi. És onnantól kezdve világossá vált, hogy ez egy állóháború. Na, ez az a pillanat, amikortól kezdve mindenkinek fel kellett volna ismerni, hogy ennek a háborúnak nincsen megoldása a fronton. És ez a háború, ez elhúzódhat hosszú ideig, de a frontok gyakorlatilag alig fognak elmozdulni, viszont időközben a fronton nagyon sok ember fog meghalni, egyébként most már ugye a hátországokban is halnak meg emberek, és közben a világra, a világ gazdaságára, és azon belül is elsősorban Európa gazdaságára nagyon negatív hatással lesz ez a folyamatosan fennmaradó háború.
Hogyha már ezt a 4,5 évet több időszakra bontotta, vagy hogy máshonnan kell szemlélni, akkor azért nézzük meg azt is, hogy a háború kitörésekor Amerikában még a Biden adminisztráció volt kormányon. És eljött az a pillanat, és akkor megnézhetjük, majdnem egybeesik azzal a pillanattal, amikor fölismerhette volna azt Európa, hogy más irányba kell fordulni, jött a Trump kormányzat. És hogyha megnézzük a két adminisztrációnak a hozzáállását, bár mondhatjuk azt, hogy Trump azt ígért, hogy nagyon gyorsan le fogja zárni ezt a konfliktust, ami a mai napig nem jött el, de kommunikációs szinten már akkor az Amerikai Egyesült Államok elnöke arra törekedett, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek le a felek, és ott oldják meg ezt a problémát. Mert ehhez a tárgyalóasztalhoz abban a pillanatban, vagy abban az adott helyzetben miért nem próbált Európa odaülni. Mert azt látjuk, hogy futott azok után, akiket tárgyalásra hívott Donald Trump, de nem volt egy kivívott helye ennél a bizonyos tárgyalóasztalnál.
Ja, az teljesen világos, hogy a két amerikai adminisztrációnak az orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállása a szöges ellentétben áll egymással. Ja, a Trump adminisztráció szerint ez Amerika érdekei, geostratégiai érdekei szempontjából ez nem csak, hogy egy nem fontos háború, hanem egy kifejezetten káros háború, és ezért akarja megállítani. A korábbi Biden adminisztráció abból indult ki, hogy Ukrajnának van igaza, hiszen ő a megtámadott fél, és ezért addig kell támogatni Ukrajnát, amíg csak kell. Hát ugye ez, én ezt nem nevezném stratégiának, mert nincsen elképzelés a végén. Tehát mondom, addig még lehet, hogy van valami elképzelés, amíg tényleg reálisan fönnállt, hogy meg lehet verni az oroszokat. De abban a pillanatban, hogy világossá vált, hogy nem lehet megverni az oroszokat, jelentősen nem lehet a háború végkimenetelén módosítani, akkor föl kellett volna ismerni, hogy a legjobb, hogyha véget vetünk ennek a vérontásnak. Amerikai részről ezt felismerték, európai részről beleragadtak ebbe. Van akit az ideológia vezérel egyébként, és van olyan európai, akit pedig egész egyszerűen az a hideg számítás vezérel, hogy amíg az ukránok lekötik Oroszországot, addig Oroszország nem tud ellenük készülni, nem tud jelentős fenyegetést jelenteni. Ugye ebbe a kategóriába vannak alapvetően a balti államok és mondjuk a lengyelek, meg még egy-ketten. De azért, hogyha ebbe belegondolunk, ez gyakorlatilag a saját biztonságukat ukrán vér árán vásárolják meg. Persze bedobják a saját pénzüket is, ez igaz, de a vért azt az ukránok áldozzák. Az amerikaiaknak meg van egy stratégiai elképzelésük, mégpedig az, hogy ez a háború nekik a világon semmit nem hoz, az igazi kihívó nem Oroszország az Egyesült Államok számára, hanem Kína. És mindent a kínai kihívásnak a szemüvegén keresztül néznek. Most amíg ez a háború tart, addig ugye mi történik geostratégiai szempontból? Egyfelől a NATO, az európaiak, az amerikaiak bizonyos eszközei le vannak kötve egy számukra nem lényeges háborúban. Másfelől az oroszok azok teljes egészében függővé váltak a kínaiaktól, tehát gyakorlatilag amerikai szempontból nem is Kínával kell csak megküzdeniük, hanem a kínai-orosz párossal, ami hát azért hatalmas különbség. Tehát amerikai szempontból az az érdek, hogy Kína és Oroszországot amennyire csak lehet elrángassák egymástól, hogy ez a három pólus, ez külön pólus legyen, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, és a kínai-orosz viszonyban is azért oda kelljen egymásra figyelniük. Tehát tisztán egy oldalon legyenek. Tehát itt van egy ilyen elképzelés. Európai részről nem látom az elképzelést.
És ez nagyon fontos, mert mielőtt rátérnénk arra, hogy ki lehet az a személy, ugye azt most már tudjuk, hogy eljutott az Európai Unió is arra a szintre, hogy muszáj lesz, nem lehet megkerülni Putyint ahhoz, hogy ez a háború véget érjen, muszáj lesz leülni a tárgyalóasztalhoz. És talán itt fontos lehet az, vagy most mindenki azt találgatja, hogy ki lehet az a személy, aki képes lesz, de talán ettől tényleg sokkal fontosabb az, amit ön mondott. Hogy mi az Európai Uniónak a stratégiája az orosz-ukrán háború kapcsán. Mert ezt kell majd képviselni annak is, aki oda fog ülni Putyinnal szembe, vagy leül a tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal, ukránokkal és az oroszokkal. De mi ez a stratégia? Na, erről mit tudunk?
Abszolút így van. Tehát ha egyszer valakivel leülünk tárgyalni, persze fontos kérdés, hogy ki is fog abban a tárgyalószékben ülni. Ez egy kétségtelenül fontos kérdés. De ennél sokkal fontosabb, hogy milyen álláspontot akar képviselni. És ebben a pillanatban nem látom, hogy Európában meg megegyezés lenne arról, hogy milyen álláspontot akarnak képviselni. Ezzel szemben gyakorlatilag egy pótcselekvés folyik, arról vitatkoznak, hogy ki is legyen az. Tehát egy sokkal kevésbé lényeges kérdésről vitatkoznak. Egyébként pedig ugye, nyilván nyomás alatt van az Európai Unió, hiszen bár az amerikai a közvetítő szerepe az most az iráni háborús idejére felfüggesztődött, de az iráni háborút előbb-utóbb le fogják zárni. Így vagy úgy, vagy legalábbis ezt a fejezetet le fogják zárni, és újra az ukrán háborúra fognak koncentrálni. Ezt egyébként Ukrajnában is érzik, Oroszországban is érzik. Mind a kettő vezetője tett olyan nyilatkozatot, amelyik arról szólt, hogy tulajdonképpen közelebb van a háború lezárása, mint gondolnánk. Ugye hát ez, nyilván abból vonták le ezt a következtetést, hogy a háborúban a frontok sem erre sem mennek előre, és mind a két fél súlyos veszteségeket szenved közben. És akkor fölmerül a kérdés, akkor meg miért folytassuk, hogyha egyébként nincs remény arra, hogy így vagy úgy akár melyik irányba el lehessen mozdulni.
Azt is nagyon jól láttuk, amikor Trump tárgyalóasztalhoz ültette Vlagyimir Putyint, hogy nem csak Ukrajna volt a téma, hanem ahogy ön is fogalmazott, valahogy Oroszországot leválasztani Kínáról. Tehát ők gazdasági megállapodásokról is beszéltek, hiszen azt is látjuk, hogy Amerikában is nagyon hosszú idő után történt meg az először, hogy az orosz elnökkel leüljenek tárgyalni. Zelenszky ebben a béketárgyalási folyamatban mennyire maradt egyedül? Mennyire láttuk azt Donald Trumpon, hogy nyomást akar gyakorolni Oroszországra, vagy nyomást akar gyakorolni Ukrajnára? Kérdezem ezt azért, mert felvetül az a kérdés, hogyha az Európai Unió részéről is a tárgyalóasztalhoz leül valaki, a stratégiát még nem tudjuk, hogy milyen álláspontot fog képviselni, de az a tárgyaló partnerek közül kinek lesz jó? Jó lesz a Zelenszkijnek?
Ugye, stratégiai szempontból, hogyha nézzük a dolgot, az teljesen világos, hogy az Egyesült Államok szempontjából Oroszország fontosabb, mint Ukrajna. Még akkor is, hogyha egyébként mindenki elismeri, hogy Ukrajna a megtámadott fél, és Oroszország az agresszor. E fölött nem lehet elsiklani, tehát ennek nyilvánvalóan a tárgyalások végkimenetele szempontjából jelentősége van. De annak még nagyobb jelentősége van, hogy melyik ország képvisel nagyobb súlyt a világban. Ezt egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Jelen pillanatban ugye az Egyesült Államoknak megvan arra a lehetősége, hogy úgy pozitív, mint negatív ösztönzőkkel ösztönözze mind a két felet arra, hogy beleegyezzen egy béke megállapodásba. Ugye a negatív ösztönzők alatt fenyegetéseket értünk, a pozitív ösztönzők alatt pedig olyan lehetőségeket, amik a későbbi együttműködés során mindkét fél számára hasznosak lehetnek, például üzleti lehetőségeket. Egyébként eltérő hogy is mondjam, csak a közhittől, vagy amit az amerikai demokrata beállítottságú média próbál sugallni, hogy Trump magára hagyta Ukrajnát, és tulajdonképpen folyamatosan csak lenyomja Zelenszky elnököt, ez nem igaz. Az amerikaiak nem hagyták magukra az ukránokat, az amerikaiak folyamatosan a legfontosabb támogatás, amit tudnak nyújtani, az a harctéri információs hírszerzési támogatás, folyamatosan támogatják. Ukrajna enélkül a támogatás nélkül már rég összeomlott volna. És még fegyverekkel is támogatják. De azt nem várhatja el Zelenszky elnök az Egyesült Államoktól, hogy az Egyesült Államok a saját stratégiai érdekével szemben álljon az ukrán érdekek mellé. Miközben pontosan ugyanezt várja el Európától, és Európa meg is teszi ezt neki. Azért, mert Európának nincsen stratégiai elképzelése.
És akkor stratégiai elképzelése nincs, de olyan embere az Európai Uniónak, aki a tárgyaló asztalhoz ülhetne, van, hiszen van az EU-nak egy külügyi főképviselője. Azt gondolnánk, hogy ez a titulus feljogosítja a viselőjét arra, és gondoljunk most itt Kaja Kallasra, hogy leüljön és érdemben tárgyaljon ezekben az ügyekben. Na most azt is tudjuk, hogy Kaja Kallas neve az egyetlen, ami mintha vörös vonal lenne, vagyis azok közé tartozik, aki Putyin számára a vörös vonal. Hát miért?
Így van, hát ugye az Európai Unió saját felépítése alapján ezt a pozíciót azért hozták létre, hogy durván szólva ő legyen az Európai Unió külügyminisztere. Csak hogy Kaja Kallasnak a korábbi tevékenysége és a folyamatos nyilatkozatai, azok olyan mértékben tették alkalmatlanná arra, hogy külügyminiszterként funkcionál. Azért egy külügyminiszternek vigyáznia kell arra, hogy minimum mindenki szóba álljon vele. Ugye a külügyminiszter az a szájából él, elnézést a kifejezésért, abból él, hogy mindenkivel tud beszélni, hogy szóba áll vele mindenki. Hát ő a hosszú évek nyilatkozat sorai után elérte azt, hogy az oroszok egyszerűen nem állnak vele szóba. Ráadásul ugye a saját bizottságán belül a főnök asszonya se nagyon áll vele szóba, hanem ő is a háttérbe szorította. Ugye ezek után akkor tulajdonképpen nem kizárt, hogy maga a bizottsági elnökasszony von der Leyen lesz az, aki tárgyal, csak ez meg ugye más problémákat hoz elő. Az se kizárt, hogy egy ilyen tandem lesz, ahol von der Leyen az egyik, és António Costa a tanács elnöke a másik. Fura megoldás lenne egyébként, de Európában láttunk már ilyet korábban is. És aztán emelkedtek, ugye, vagy előkerültek a rendszeren kívül álló olyan volt politikusok, vagy volt vezető politikusok, most már leginkább a nyugdíjukat töltő politikusok, akik valamilyen értelemben vagy elfogadható viszonyban voltak Oroszországgal, vagy valami más jelentős európai szinten mért cselekedetük van a múltból. Ugye, amikor Putyin elnök bedobta Schröder volt német kancellárt, ugye ő kifejezetten jóban volt Oroszországgal, annyira, hogy a Gazprom igazgató tanácsába ült be rögtön azután, hogy leváltották a német választók. Én ezt a putyini javaslatot azért inkább trollkodásnak tekintem. Szóval azért azt lehetett előre látni, hogyha valaki nem elfogadható Európában, akkor az a Gazprom vezetőségében ülő Schröder volt kancellár.
De hát azért itt két név még felmerült, méghozzá Angela Merkel szintén volt német kancellárnak a neve, és Mario Draghi neve, aki talán az utóbbi időszakban inkább az európai versenyképességet feltáró dokumentumai révén ismertünk meg. Hát velük mi a helyzet? Ugye azért Merkelre nagyon sokan ferde szemmel néznek, ha másért nem azért, mert az Európai Unióban az orosz energiától való függőséget, azt Merkelhez kötik, mint ahogy az északi áramlatot is. Bár bennem azért felsejlik az a kérdés, hogy bűnbaknak az északi áramlat kapcsán miért Angela Merkelt nevezik meg, miért nem például az ukránokat, akik szabotázs akcióval a német ipar egyik fő ütőerét kiiktatták.
Ugye itt azért az északi áramlattal kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy itt azért két különböző dologról beszélünk. Az egyik az a nagyon hosszú időn keresztül nagyon jól működött gazdasági kapcsolatrendszer, amelyik arra épült, hogy az oroszok szállítják az olcsó energiát és nyersanyagokat, Nyugat-Európa élén a német gazdasággal szállítja a magas szintű technológiát, know-how-t, és a kettőből együtt a világban jól eladható versenyképes áru, magas színvonalú termékeket lehet előállítani. Például ugye ennek hogy is mondjam, csak szimbóluma a német autóiparnak a termékei voltak. És ez hosszú időn keresztül kiválóan működött. Most Angela Merkel azért, lássuk be, egy kicsit túltolta az északi áramlattal ezt az együttműködést. Tudnélik, korábban is megvolt ez az együttműködés, csak hogy akkor a csővezetékek azok Ukrajnán és Lengyelországon keresztül érték el Nyugat-Európát. És amíg ezeken az országokon átmegy, azért ezeknek az országoknak is van beleszólásuk. Az északi áramlat az megkerülte ezeket az országokat, hát nyilván egyből stratégiai értelemben is kivert a, náluk a biztosítékot, mert onnantól kezdve ők már nem voltak ebben a játékban fontosak. Tehát utólag visszanézve, bár gazdaságilag teljesen logikus döntés volt, de stratégiailag mégse volt éppen okos húzás. Az meg egy másik kérdés, hogy ugye az ukránok robbantották végül föl, kérdés, hogy kinek a segítségével, volt-e valaki, aki ebben segítette őket, de ezt most tegyük egy kicsit félre ezt a kérdést. De alapvetően ugye, és itt a tárgyalónak a személyisége, vagy a személye összeér azzal a kérdéssel, hogy mi legyen az európai stratégiai célkitűzés. Mert hogyha Angela Merkelt választanák, az nagyban azt is jelenteni egyébként, hogy Európa hajlamos lenne újra visszaállítani azt a régi jól működő orosz-európai gazdasági együttműködési rendszert. Nem feltétlenül az északi áramlat megjavításával, de még az se kizárt, hogy az is benne lehet a dologban.
Pláne úgy, hogy Amerikából érkeznek azok a hírek, hogy felvásárolnak.
És akkor még az amerikai befektetésnek a lehetőségéről nem is beszéltünk. Nagyon érdekes gondolatkísérlet, és nagyon érdekes eredményre vezethet. De itt már például Angela Merkel személyiségénél összeér a két dolog, és akik Angela Merkelt nem szeretnék ebben a pozícióban látni, ők alapvetően nem a személyével van a problémájuk, hanem azzal, hogy ez tulajdonképpen már középtávon azt jelenteni, hogy kialakul egy európai-orosz minimum gazdasági kiegyezés. És ők ezt nem szeretnék.
De Mário Draghi neve nem ugyanerre garancia? Akkor, amikor a versenyképességről szóló jelentéseiben mindenhol a drága energiát hozta ki, hogy Európa versenyképessége azért csökken, mert jóval drágábban vásárolnak az európai cégek energiát. Tehát amikor az ő neve felmerül, akkor ugyanezek a kérdőjelek nem lehetnek-e ott, hogy neki is az a célja, hogyha Európa versenyképességét nézi, és a stratégiában valahol ennek ott kell lenni az asztalon. Ha azt nézi, akkor szinte ugyanazt képviseli, mint Angela Merkel.
Igen, csak kevésbé látványosan. Ezért lehet jó kompromisszumos jelölt. Egyébként nagyon érdekes, hogyha az ember látja ezeknek a személyi döntéseknek a történetét, akkor olasz jelöltek nagyon sokszor ilyen kompromisszumos jelöltek. Tehát számtalanszor előfordult az EU-ban is, meg a NATO-ban is, hogy próbáltak dönteni a két oldal jelöltjei között, és végül nem sikerült, és azt mondták, hogy na jó, akkor válaszunk meg egy olaszt. Az olaszok azok valahogy alkalmasak arra, hogy ilyen kompromisszumos, ha durván akarnám kifejezni, se hús, se hal jelöltek legyenek, de ugyanakkor Draghinak az előélete, meg az ő riportjában letett javaslatok, bár nem ennyire egyértelműek, mint az Angela Merkelnek a korábbi tevékenysége, de azért arra utalnak, hogy ő valószínűleg azért ezekre az érvekre is fogékony lenne.
Változtathat-e bármit Európa pozícióján az Oroszország szempontjából, hogyha tárgyal egymással az Európai Unió és Oroszország? Kérdezem ezt azért, mert Amerikánál az egyik fő cél az volt, hogy leválasztani Oroszországot Kínáról. Putyin elnöknek lehet-e ilyen, hát mondjuk úgy, hogy geostratégiai célja, hogy valamilyen szinten Európát pedig leválasztani Amerikáról, akár úgy, hogy végre tárgyalnak, és lehet, hogy ebből születnek olyan előnyös gazdasági kapcsolatok, amelyek nem biztos, hogy Amerikából nézve is annyira jók lennének.
Lehet ilyen célkitűzése, de őszintén szólva nincsenek igazán erős lapok az oroszoknak a kezében. Azért ez a háború és a szankcióknak a sorozata azért az bebizonyította, hogy azért akármeddig nem tud gazdaságilag büntetlenül háborúzni Oroszország. És Európa is ugye nagyon negatívan jött ki ebből a háborúból, de Oroszország is azért látszik az orosz gazdasági erőnek a korlátai. Ugye nyilván persze, hát az orosz diplomácia ehhez szokott évtizedek vagy évszázadok óta, hogy megpróbálja megosztani az egyébként nála erősebb nyugatot, ebben szocializálódtak, teljesen világos, hogy ez az első gondolatuk. De hát az a kérdés, hogy ezt fölismerje Európa és Amerika, és tesznek-e ez ellen. Ugye én azt látom, hogy Amerika aktívan cselekszik, Európa pedig fut az események után. Tehát nem alakítja aktívan a tért. Mi következik ebből? Hogyha igazándiból beindulnak ezek a tárgyalások, ott is Amerika fog elől menni. Amerika nem fog Európára várni. Európa körülbelül a között dönthet, hogy fut-e Amerika után, és elfogadja tulajdonképpen, amit Amerika kitárgyal, és ebben megtalálja a saját helyét, és megtalálja ebben azokat a pozitív elemeket, amit később tud használni, és a saját javára tud fordítani. Például a gazdasági együttműködésnek az elemeit, vagy pedig ideológiai alapon destruálja azt, amit az amerikaiak megpróbálnak elérni. Én, ha engem bárki meghallgatna a Nyugat-Európából, én azt javasolnám nekik, hogy ne válasszák a destruálást, hanem találják meg, még akkor is, hogyha amerikaiak vezetik ezt a tárgyalási sorozatot, találják meg ebben az európaiaknak a pozitív elhelyezkedését.
Már csak azért is, mert azt mindenki szereti úgy elfelejteni, vagy nem annyira van előtérbe, hogy az ember életekbe kerül, mind Oroszország, mind Ukrajna részéről, és akkor mégis talán ebbe az utolsó két percbe. Azért nézzük meg, hogy mi történik Ukrajnában, hiszen Vlagyimir Putyin most megint olyan fenyegetést küldött Kijevbe, hogy minden ország vonja ki a diplomatáit, és azért azt se felejtsük el, hogy ezt megelőzte egy olyan kollégium elleni támadás, ahol 10 bizonyos hírek szerint már 21 halottról számoltak be, és itt mind civil, fiatal korú az áldozat. Van-e a kettő között összefüggés, és mennyire kell komolyan venni Putyinnak Kijev elleni fenyegetését?
Érdemes komolyan venni ezeket a fenyegetéseket, már csak azért is, mert hogyha most egy pillanatra elfelejtjük a verbális térben folyó harcot, és csak a számokat nézzük, a hátországok elleni drón és egyéb rakéta támadások fokozódnak. Tehát egyre kiterjedtebbek, egyre nagyobbak, és egyre több, ebből következően egyre több kárt okoznak, úgy anyagi, mint emberi életben okoznak egyre nagyobb kárt ezek a támadások, mindkét oldalon egyébként, és ezt szerintem nem szabad figyelmen kívül hagyni. Itt meg kell állapodni, mert különben hova vezet ez az egész. Tehát örökké fogják egymást rakétázni.
És hát azt is látjuk, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unió felismerte, hogy ha nem ül az asztalnál, akkor bizony az étlapon van, és az egy pozitív jel, hogy ezen úgy néz ki, hogy változtathatnak. Biztos fogunk még erről beszélni. Köszönöm szépen Siklósi Péternek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Ie Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.